Köszöntöm a hallgatókat, Herceg Zsolt vagyok. Az ország éléskamrájában tartunk ma terepszemlét, kalauzunk Nagy István agrárminiszter. Jó napot kívánok, miniszter úr, köszönöm, hogy eljött.
Jó napot kívánok, köszöntöm is a hallgatókat.
A kormány a nemzetgazdasági miniszter bejelentése szerint az idei évre 1%-os GDP növekedést vár, szemben a korábbi 2,5%-kal. Nagy Márton szerint az ipar mellett a mezőgazdaság gyenge teljesítménye okozza a lassulást. Voltak bőven évek, amikor az agrárium felfelé húzta a gazdaságot. Mi az oka, vagy mik az okai a mostani teljesítményromlásnak, mert nyilvánvalóan nem egy oka van.
Természetesen, hiszen azért az az éghajlat változás, ami körülvesz bennünket, az aszálynak a negatív hatása mind-mind gyakorlatilag hátráltató tényező. De hagy fejezem ki a remény hangját, hogy ezek a várakozások, de szerintem meglepetést fogunk okozni. Mert a tavaszi betakarítású növények is az előrejelzésekhez képest jobb eredményekkel produkáltak. Hiszen azt látjuk, hogy az árpa 5,7-5,8 tonnát tudott hektáronként, a búza 5,5-öt, pedig kevesebbet vártak tőle. A repce egészen kiválóat teljesített 2,9 tonnával hektáronként. És hogyha azt veszem, hogy három növényünk van még nagy kockázatnak kitéve, ami kint van, a kukorica, a napraforgó és a szója. A kukoricát már temettük, és akkor megjött az életmentő eső. Tehát a várakozásainkhoz képest jobbak lesznek az eredmények. Napraforgóból akár rekordtermés is lehet idén Magyarországon. Tehát én azt remélem, hogy a várakozáshoz képest az agrárium erőre kap, és újra tolóerővel foghatni a nemzetgazdaságra, hiszen az első negyedéves mutató az plusz 4,6%-a volt az agrárnak, ez a második, ez gyalázatos, mert itt vették alapul a statisztikát készítők azokat a becsléseket, amelyekre hatása volt nyilván a ragadószáj és körönfájásnak a dolga, az aszálynak a dolga, a piacnak a bejelentése, ugye ez mind-mind egy negatív várakozást idézett elő, ami persze meg is látszik rögtön a statisztikai adatokban, ezért ez a második negyedév ez valami gyalázat, de azt remélem, hogy a harmadik és a negyedik negyedév már a valós adatokon és olyan eredményeket fog produkálni, amire méltán lehetünk majd büszkék, méltán köszönhetjük meg a gazdáknak az erőfeszítését.
Van konkrét prognózisa is az Agrártárcának, hogy az ágazat teljesítménye az év végére hogyan alakul százalékosan?
Mit látunk? Azt látjuk, hogy a termelési eredmények, a termelési átlagok az 5 éves átlag fölött vannak. És ez azért egy nagyon jó jel, hogy minden eddigi betakarított terményünknek az átlaga, az fölötte van az 5 éves átlagnak is. Hogyha még szűkítjük, akkor a 3 éves átlagnak is. Tehát ez mindenképpen azt mutatja, hogy nem rontók leszünk, nem lehúzók leszünk, hanem én szerintem egy stabilitást fogunk adni a gazdasági növekedésnek.
Az aszály elleni küzdelem, amely több minisztérium és hatóság feladata, no meg a gazdák feladata is, az most hogyan áll?
Egy nagyon komoly munka zajlik. És itt én nagyon büszkén szeretném elmondani azt, hogy a kormányunk az időben észlelte az idei nyárnak a nehézségeit. Hiszen a meteorológiai előrejelzések alapján már májusban megalakította az aszályvédelmi operatív törzset. Azonnal átcsoportosított 4,7 milliárd forintot arra, hogy kitakarítsuk a csatornákat, növeljük a befogadó képességét, az átereszeket, a zsilipeket, a szivattyúkat javítsuk meg, és ez országszerte zajlanak ezek a munkálatok. Elengedtük 10 milliárd forint mértékben a gazdák számára a vízdíjat, hogy ne terhelje őket. És ugye ez rögtön egy nagy kontraszt volt a Tisza párt döntésével kapcsolatban, akik Brüsszelben a vízkeret irányelve elfogadásával bizony amellett tettek hitet, hogy nem lehet ingyen adni a gazdáknak a vizet, hanem ezért fizetni kell. Tehát itt is volt egy nagy különbség is. Megindultak országszerte a munkák. 1000 vízügyi szakember dolgozik szert az országba azon, hogy a víz befogadó képességét, betárolását minél nagyobb mértékben meg tudjuk oldani. Fantasztikus az a teljesítmény egyébként, amit tudnak tenni, hiszen a medrekben megtartott víz az 170 millió köbméter. A holtágokban, tározókban megtartott víz az 95 millió köbméter. A táji elárasztással megtartott víz 1,2 millió köbméter. A duzzasztők bögrében elárasztott víz az 452 millió köbméter. Fejlesztettük a csatornaszakaszokat, a vízpótlásba bevont többlet csatornaszakasz, mint egy 475 kilométer. És az egész hatásterületet megnöveltük, mint egy 74 ezer kilométerre, amivel az öntözött területeket tettük. És akkor a kormány hozta az öntözéshez szükséges pályázatokat. 176 milliárd forintért pályáztak a gazdák a korábbi időszakban arra, hogy megújítsák az öntözési infrastruktúrájukat. Ugye 87 és fél ezer hektáron öntöztünk korábban. Itt megújult a teljes infrastruktúra. Erre jött rá plusz 50%-nyi vadonatúj infrastruktúra, amivel megnöveltük az öntözött területek számát. És most is nyitva van 64,5 milliárdért az a pályázati kör, amelybe a kisebb termelők és a nagyobb termelők is külön-külön alapból pályázhatnak azért, hogy a legkorszerűbb öntözési berendezésekkel tudják a területeiket biztonságba tudni. És ugye ezek csak azok, ami infrastruktúra, de nekünk van egy sokkal fontosabb dolog is ennél. Meghoztuk azokat a törvényi intézkedéseket, amelyek ahhoz kellettek, hogy a szemléletváltozást a vízgazdálkodásba és a gazdák életében is véghez vigyük. A belvíz nem ellenség. Ezért a belvízzel borított és a tartósan vízzel borított területek után is jár a terület alapú támogatás. Meghoztuk azokat a döntéseket, pályázatokat, amelyek az agroerdészeti beruházásokra, a szerkezetváltásra szorul, a vízbetározás, vizet a tájba program kivitelezésre szolgálnak. Tehát mind-mind azt a célt szolgálja, hogy nincs egyetlen egy üdvözítő megoldás sem, hanem az adott helyen, az adott lokális adottságunknak megfelelően kell kiválasztani azt a módszert, hogy ott öntözök furtkútból, vagy épp felszíni vízből, hogy ott olyan talajművelési eljárás folytatok, amely a vízmegőrzést tudja segíteni. Vagy elárasztom a tájat, bele tudom vezetni a gravitációt, vagy foggazdálkodást végzek. Tehát egy csomó egyéb olyan lehetőség van, amellyel az adott körülmények között élni kell. És akkor még itt még mindig csak a talajművelésnél és a víznél vagyunk. És akkor hol van még a növény nemesítésben rejlő lehetőségek? Hogy mit vetek? Mert az is egy gazdai felelősség, hogy egy hosszú tenyészidejű kukoricát aszályos területre vetni, azért az egy nagy kockázat, ott nem kell nagyot fogadni abból, hogy 10 évből 9-szer nem fog a kukorica beírni. Tehát ezért ott igyekezni kell növényfajta váltást végrehajtani, és nem véletlen, hogy ezeken a területeken egyre nő a tavaszi aratású növények, tehát a búza, árpa, rozs, zab vetés területe, és vagy, ha mindenképpen a vetésforgót kell segíteni, akkor kukorica helyett napraforgó jön, vagy kukorica helyett cirok. És ezek már egy olyan termelésbiztonságot tesznek lehetővé, ami ad egy olyan jövedelembiztonságot is a gazdák számára, amellyel a jövőképük nincs veszélyben.
A tavaszi fagyok, azok a gyümölcsösökben mekkora kárt okoztak, és hol tart most a gazdák megsegítése, kártalanítása?
Ugye nem volt elég, hogy küzdöttünk a vírusokkal, ebben az időszakban érkezett, és így is fogalmaztak a gyümölcstermesztők, hogy történelmi fagy, hiszen május 18-a volt az az időpont, amikor tényleg mínusz 8-al nem lehetett kivédeni. A legkorszerűbb technikákkal sem lehetett megvédeni a gyümölcsöseinket, ezért aztán a gajszibarack cseresznye megy, az bizony nagy mértékben sérült, és nagy károkat szenvedett el. És nem is az, ami szokványos szokott lenni, hogy 10-20-30%, hanem ez 90%-80%-os mértékben okozott kárt, ami természetesen beleszámít, hogy akkor a kárenyhítése alapból kárpótoljuk ezeket a gazdákat. De azt is látjuk, hogy akkora mértékű a kár, hogyha nem avatkozunk be rendkívüli eszközökkel, akkor bizony nehézségek lépnek föl, és nem tudják a gazdák elvégezni azokat a növényvédelmi munkálatokat, azokat a talajvédelmi munkálatokat, ami már a jövő termésbiztonságát szolgálja. És ezért döntöttünk úgy, hogy rendkívüli egyösszegű előleget fizetünk a fagykárosultaknak, ez hektáronként egy 100 000 forint, ez mint egy előleg. És akkor, amikor majd a termelési év lezárul, a normális kárenyhítési alaptörténet következik, akkor a kárenyhítési mód megtörténik. És akkor itt még tárgyalásban vagyunk, hogyha valakinek itt hitele volt, akkor tudunk-e kamat támogatást, vagy esetleg hitelmoratóriumot bevezetni ezeknek a gazdáknak. Ezek mind a szakmai szervezetekkel, egyesületekkel, kamarával tárgyalási alapot képeznek arra, hogy melyik régióban, melyik gazdát milyen nehézségek érintik, hogyan kell nekünk erre megoldást találni. Már volt ilyen tárgyalási fordulunk a gazdákkal, az érintettekkel, jó ötletekkel jöttek, ezeket sorba igyekszünk megvalósítani, kitárgyalni, és rendelkezésként számukra bocsátani. Ugyanez a javaslat az előleg fizetésre is tőlük érkezett, amit teljesítettünk.
Volt néhány nagy vihar is, azt nagyon megszenvedte az agrárium?
Igen, ráadásul itt van egy speciális probléma is. Mégpedig az, hogy nagyon sokan dolgoznak fóliasátrakkal. Hidegházi, kertészeti tevékenység, és a kutyahűtő biztosítók, nem tudok jobb szót mondani, nem kötnek biztosítást a fóliára.
Miért?
A fóliaházra. Szerintem, mert nagy a kitettség veszélye.
Ez kétségtelen, a szél fölkap.
És ezért nem, de szerintem ezt nem hagyhatjuk. Tehát pont a mostani kárból okulva tárgyalást kezdeményeztem a kamarával és a Fruit Webbel is, hogy találjunk egy közös megoldást. Hogy szorítjuk rá a biztosítókat arra, hogy már pedig főleg ezekre a korszerű dupla fóliasátras, levegővel középréselt termőterületekre vonatkozóan nem lehet, hogy ne kössenek. Hiszen itt nagyon nagy felületekben gazdálkodnak a termelők. Pont ezek azok a lehetőségek, amelyek egyébként egy ilyen startup vállalkozásnál, fiataloknál, amikor elkezdik, hogy kis területen tudnak annyi bevételt szerezni, ami a megélhetésüket biztosítja. De számukra, ha jön egy ilyen vihar, és tönkre megy a fólia a benne lévő termékkel együtt, akkor bizony az egy a megélhetést veszélyeztető és elhetetlenítő állapot. Ezért meg kell találnunk a minisztérium, Fruit Web, kamara, biztosítók tárgyalásán azt a kompromisszumot, hogy hogyan tudunk biztosítást kötni a fóliaházakra is, mert egy nagyon fontos termelési szegmens, és nagyon szeretném, hogyha ők biztonságban éreznék magukat, és bizony most már 2-3 éve is tapasztaljuk azt, hogy ők károkat szenvednek, és mindig valahogy máshogy kell megoldani, vagy egyáltalán nem tudjuk megoldani, és ez így nem maradhat. Tehát rá kell szorítsuk a biztosítókat arra, akárhogyan is, hogy a fóliákra is kössenek biztosítást.
Figyelemmel fogjuk ezt követni, és beszámolunk az eredményről az Inforádióban. Egy szívéhez pláne közel álló téma, méhészet. Arról szólnak gyakran a hírek, hogy pusztulnak a méhek, nincs elég akác, nem lesz elég méz, mi a helyzet?
Ugye az időjárás és az éghajlatváltozás a méhészetre is, és a méhek életére is óriási kihatással van. De azt mondom, sokkal jobban érzékenyek, és jobban érzékelik ezt a változást, mint maga az ember. És ők tényleg ki vannak téve annak, hogy ha fúj a szél, akkor nem tudnak hordani. Ha esik az eső, nem tudnak hordani. Ha elfagy, nem tudnak hordani. És ugye a legkevésbé esnek szó róluk, hiszen ők nem közvetlenül érintettek, hanem közvetetten érintettek, és ez bizony néha hátrányos helyzetet okoz. Akkor, ha nem, méhész az agrárminiszter. Viszont mivel az ember saját tapasztalatból, a saját méhei életében is látja ezeket a helyzeteket, ezért természetesen sokkal jobban oda is figyelek erre a lehetőségekre, és erre a helyzetre, és ezért keressük minden szinten azt a lehetőséget, hogy hogyan tudjuk a méhészek tevékenységét, a méz piacra jutását és a méhészek megélhetését biztosítani. Nagyon nehéz. Mert az időjárás szélsőségessé válása az bizony, mivel érzékeny lény a méh, ezért ők sokkal jobban megérzik. És nem csak nálunk, hanem az ember olvas a Skandináviát, szerte a világban 50-60%-os pusztulások vannak egy-egy télen. És ezért is szoktam azt mondani, hogy lassan nem arra kell koncentráljunk, és ez lesz az új filozófia és az új megközelítése szerintem a méhészet jövőjének, hogy nem is csak a méz lesz a fő termék, és hogy a piaci megélhetésünket a méz befolyásolja, hanem sokkal inkább az az ökológiai szolgáltatás, amit a beporzással kapunk a méhektől. Hiszen pont azért, mert ez a legkisebb ágazat, nem sokszor beszélünk róla, de be kell látnunk, hogy ez olyan, mint az aranyórában a legkisebb kallantyú. Ha az elromlik, eltörik vagy nincs, akkor hiába van ott a nagy felépítmény, az egész nem működik. Na most, ha nincs beporzás, akkor az élelmiszer üzletekből minden második, harmadik élelmiszer eltűnik. A kétharmad eltűnik az üzletekből az élelmiszernek. Nem véletlen, hogy egyes tudósok azt állítják, hogy ha méhek eltűnnek a világból, akkor az emberiségnek 4 éve van hátra. És hogyha ezt elkezdjük nézni, hogy valóban mennyi élelmiszer csökkenést eredményezne a méhek beporzó munkájának hiánya, akkor bizony ez teljességgel hihető. És ezért kell rajta lennünk, és ennek mi zászlóvívő vagyok, személy szerint én is. És próbálom az Európai Unióban ülő kollégákat és az ottani szakembereket meggyőzni arról, hogy a méheknek kulcs szerepe van. Hogy olyan támogatási formának lenni kell, amely a beporzási támogatás segíti elő. És ugye hát zöld mozgalmak vannak az Európai Unióban. Divat van ökológiai sokszínűségről beszélni, biodiverzitásról beszélni. Tehát ők értik ezt. De nagyon meglepetés volt számomra, hogy igazából tőlem hallották először, hogy a méhek veszélyben vannak, a mézpiac teljesen ellehetetlenült a kínai import miatt, és amikor megfogalmaztam számukra azt, hogy az a legnagyobb veszély, hogy olcsó mézet lehet importálni, de beporzás nem. Ezért felelősséggel tartozunk, hogy a méhek túléljenek, hogy a méhészeknek megérje méhészkedni. És mi vagyunk az elsők Európában, akik jelentős támogatást adnak a méheknek. Hiszen azzal, hogy 50 eurót méh családonként adunk számukra, méh állat jóléti támogatásként, azért még így, mert ezt a támogatási módot ismerik az Európai Unióban. De azt szeretném elérni, hogy a következő ciklusban már ott legyen az a támogatási mód, amit a méhek számára lehet adni. Mert ha el tudnánk érni azt, hogy gyakorlatilag az összes költségét megfinanszírozzuk a méhészeknek, akkor már a méz valóban mint ajándék volna. És akkor nem forogna veszélyben a megporzásnak a léte. Hiszen az, hogy ekkora pusztulások vannak, egyébként itt van már a szomszédunkban a kiskaptárbogárnak a jelenléte, az atkanyomás óriási, jönnek sorra a vírusok elő, itt vannak a kaptár elnéptelenülésnek a kérdéskörei, tehát egy számos nehézség sújtja a mézek életét, és arról nem is beszélve, hogy a méz felvásárlási ára az gyakorlatilag önköltségi szint, vagy az alatti. És ez így nem motiválja a mészeket, és főleg a főállású mészek vannak bajba. Akik rátették az életüket, 400-500 méh családdal gazdálkodnak, és bizony nem tudnak megélni belőle. Azok, akik 70%-80% a méhész társadalomnak, akik mellékállásban 50-70-80 méh családdal hétvégente dolgoznak, foglalkoznak, ugye ők, nekik a gazdasági viszonyaik mások, hiszen van egy főállásuk, amiből fizetést kapnak, és hobbi és fizetés kiegészítésként ugye a méhészet, de erre nem lehet alapozni, mert nagyon fontosak, hogy sok kis ilyen méhész legyen. Mert az sem jó, hogyha valahol egy helyen van sok ezer méh család, és akkor csak ott van beporzás, és az egész ország nincs lefedve, tehát nekünk ezen gondolkodni kell. De ebben Magyarország zászlóvivő. Mi vagyunk, akik először bevezettük ezt a támogatást, tőlünk tanulja Európa ezt a támogatást, mikor EU-s elnökök voltunk, konferenciát szerveztünk, külön napi rendi pontra hoztuk a méhészek támogatását, tanítottuk a Környezetvédelmi Bizottságot, tanítottuk az Agrifist, tehát a Mezőgazdasági és Halászati Bizottságot is arra, hogy a méhek különleges szerepet töltenek be a mezőgazdaságban, támogatásuk is különleges módon kell, hogy megvalósuljon.
Ha már az Európai Uniót említette, a kormány szerint az unió új költségvetési időszakában a közösségi büdzséből 33 ezer milliárd forinttal adnának kevesebbet az európai gazdáknak, és 40 ezer milliárd forinttal többet Ukrajnának. Hogyan jöttek ki ezek a számok?
Hát mert néztük azokat az alapfundamentumokat, amelyeket meghatároztak, és végtelen elkeserítő. Hát úgy hoztak ki egy javaslatot, hogy senkivel nem egyeztettek. Senki nem várt ilyen rettenetes számokat. Féltünk attól, hogy 10-20%-kal lesznek rosszabbak a számok. De rémálmainkban nem volt ez, ami kijött. Ráadásul egy hatalmas mértékű árulás is, hiszen akkor, amikor Magyarország az EU elnöke volt, Soros elnöke, akkor az agrárminiszterek tanácsa el tudott fogadni egy tanácsi következtetést. A tanácsi következtetés az 27 agrárminiszter egybehangzó véleményét takarja, amiben egyértelműen megfogalmaztuk azt, hogy az agrár költségvetésnek külön alapba kell lennie. Két pilléren kell nyugodnia. Egy terület alapon és egy vidékfejlesztési beruházási alapon. Nem lehet összekeverni a kohéziós forrásokkal ezt a dolgot, külön alap legyen, és hát természetesen a forrás megőrzését vagy a növelését vártuk, hiszen azok a kihívások, amelyek bennünket érintenek, azok csak nőnek, tehát ahhoz, hogy élelmezés biztonságot és élelmiszer biztonságot akarjunk, ahhoz akkor a büdzsének is nagyobbnak kellett volna lennie. Na, ehhez képest jön a 33 ezer milliárddal csökkentett alap, ráadásul úgy, hogy beolvasztva az egész költségvetést egy kalapba, hogy ne tűnjön föl, delegálva a problémát és a hatalmas politikai vitákat tagországokra, mert egybe rakták egy büdzsébe az agrárium költségvetését és a kohéziós pénzeket. Na most gondoljuk el, hogy minden országban a területfejlesztés és hasonló mekkora küzdelmet fog jelenteni, hogy akkor kohéziós alapba tegyünk több pénzt, vagy az agráriumba tegyünk több pénzt. Óhatatlan vita, és Brüsszel fölteszi a kezét, hogy hát ez majd tagországok majd eldöntik egymás között. Rendkívül veszélyes dolog. Ráadásul aztán ehhez még jön egy másik nehézség, amit szerintem határozottan vissza kell utasítani, hiszen ez bennünket kifejezetten hátrányos helyzetbe hoz, hogy az összes finanszírozást most már beleteszik abba a jogállamisági kérdéskörbe, ami miatt a többi forrásnak a finanszírozása akadályba ütközik. Ezt nem lehet megtenni. Az agrártermelést, az élelmiszer biztonságunkat nem kockáztathatjuk meg azért, mert valaki nem akarja az országába beengedni a migránsokat. Nem akarja valaki beengedni a gender aktivistákat az iskolába. Vagy éppen nem akarja a fiait háborúba küldeni. És gyakorlatilag itt erről van szó. És ezért kell a leghatározottabban föllépni, hogy ez a költségvetés oda kerüljön, ahová való a kuka legaljára. Mert gondoljunk bele, 33 ezer milliárddal kevesebb az összköltség. A konkurenciának, Ukrajnának viszont adnak 40 ezerrel többet. Ugye ez már eleve nem fair dolog. És akkor még maradjunk itt a számoknál. Nézem a kommenteket ugye a hírekben is. Ugye az irigység az egy nagy emberi tényező, egy hatalmas motiváló erő. És ugye képesek azt elhitetni egyesek az emberekkel, hogy aj de jó, de legalább akkor nem kapnak a nagy gazdák, és csak a kicsik kapnak. Hát akkor tegyük ezt is tisztába. Most a kicsik 10 hektárig dupla területalapú támogatást kapnak. 150 hektárig másfélszer annyi területalapú támogatást kapnak, mint a többiek. Viszont minden dolgos kézre szükség van. Minden hektár termésére szükség van ahhoz, hogy exportálni tudjunk, ahhoz, hogy az élelmezés biztonságot tudjuk tenni. Tehát senki ne reménykedjen abba, hogy a 33 ezer milliárddal kevesebb az agrárbüdzsé, akkor majd a kicsik többet kapnak, a nagyok meg nem kapnak. Tehát ez teljes vicc, és nagyon veszélyes dolog. Tehát az irigységre alapozni politikát, és főleg szakmát, hát az a legnagyobb tévedés, amivel. És akkor ezek csak a pénzügyek. És akkor nézzük a piaci viszonyokat. Mert ez kumuláló hatással bír. Azzal, hogy 33 ezer milliárd mínusz, 40 ezer milliárd plusz oda, jön az Európai Unió és Ukrajna közötti kereskedelmi megállapodás ténye. Ami megint valami őrület, hiszen ötszörös, hatszoros mennyiségeket enged baromfiúsból 90 ezer tonna helyett 120 ezer tonna, de mézből 6 ezer helyett 35 ezer tonnát. Hát hol élünk? Miért teszik mindezt? Egyszerűen az ember nem érti. És egy csomó terméknél pedig liberalizáció van, tehát annyit hoznak, amennyit akarnak, minden vám, mennyiség és minőségi korlát nélkül. Hihetetlen felelőtlenség. Tehát elveszik a gazdák piacait, majd lecsökkentik a támogatásait, és azt akarjuk, hogy az európai agrárium és élelmiszeripar haladjon előre. De akkor még itt mindig nincs vége. Mert erre, mint haba tortán, még jön az Európai Unió és a dél-amerikai országokkal megkötött kereskedelmi megállapodás, ez a bizonyos Mercosur. Na hát ez aztán mindennek a teteje, fogalmazhatok erősebben úgy, hogy tényleg egy utolsó koporsó szög, mert gondoljunk bele, kevesebb pénzzel, teljes piacvesztés. Ráadásul úgy, hogy az európai gazdáknak minőségi előírások vannak, nagyon szigorú szabályok vannak, a termőföldtől az asztalig mindent be kell tartani. Miközben a dél-amerikai országoknak és Ukrajnának semmit. És hogy a volumeneket, ha látjuk, Ukrajnában van az Európai Unió összszántóföld területének egy harmada. A világon minden harmadik gabona export ukrán eredetű. Minden második étolaj üveg a világban, ami forgalomba kerül, ukrán származású napraforgóból van. Akkor gondoljuk el ezeket a volumennel versenyezni. Úgy, hogy gyakorlatilag Ukrajnának semmilyen szabályt nem kell betartani. Azt hiszem 83 olyan növényvédő szert használnak, amit az Európai Unió 20 éve betiltott. Hát gondoljuk el, mi ez, ha nem felelőtlenség az Európai Unió részéről? Amikor számon kérjük őket, akkor azt mondják, hogy 28-ig majd Ukrajna is szépen utolér bennünket, és Ukrajna is be fogja tartani ezeket a szabályokat. És akkor nézzük, hogy és mi van, ha nem? És mi van 28-ig? Hát 2 évig éhen kopnak a gazdák. Hát a 2 évig elvesztik a piacaikat. A gazdaember okos ember. Ha egyszer nem tud megélni, veszteséget fog termelni magának, hogy újabb és újabb bankhiteleket vegyen föl, hogy dolgozik egész életében, és aztán csak hitel, 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 és közben soha nem fogja tudni visszafizetni. Ez lehetetlen állapot. És ott látjuk, mert semmilyen szankciót nem írnak elő, hogyha nem tartja be, és ott látjuk igazából a ravasságot, amikor javasoljuk azt, a bizonyos tükörklauzula effektust, hogy csak olyan termék kerülhessen az Európai Unió piacaira, ami ugyanolyan termelési körülmények között, ugyanolyan minőségi paraméterrel bír, mint az Európai Unióban előállított. És akkor ezt nem engedik, hogy beírjuk a szerződésbe. Na, itt bújik ki a szög a zsákból. És ez az szerintem, ami ellen a leghatározottabban fő kell lépni. Ezért van az, hogy a gazdák már a kiszivárgás hírére Európa minden országában tüntetést szerveztek, és ezért bízom abban, hogy ennek a költségvetésnek valóban a kukában lesz a vége, és nem ott, hogy nekünk ez szerint kell az életünket élni 28-tól.
Szőlőtermesztőktől, boros gazdáktól származó információink szerint nagyon nagy veszélyt jelent az amerikai sárga kabóca nevű kártevő megjelenése, amely a fitoplazma vírusával betegíti meg a szőlőtőkéket. Úgy tudjuk, majd megmondja, hogy így van-e, hogy ennek a kártevőnek nincs természetes ellensége, és igazán jó permetszer sincs ellene. Ráadásul, aki meg akarja tartani a biominősítést, az nem is szórhat ki bármit. Tud az Agrártárca erről a problémáról, és tud tenni ellene?
De még mennyire, hogy tudunk, és itt az újabb betegség, kór, amivel küzdenünk kell, és most már a mértéke akkora, hogy valóban a leghatározottabban föl kell lépni. Épp tegnap került a kezem közé a Somlói hegybírónak a körlevele, amelyik nagyon szigorú ellenőrzést ír elő, hogy körbejárják az összes szőlőtermelőt, ellenőrzik, hogy mennyire van karbantartva és mennyire van gondozva a szőleje, ellenőrzik, hogy van-e, felütötte a fejét. Somló hegyen is ez a betegség, ez a kór, és amelyik gazdánál gondatlanságot látnak, ott nagyon szigorú bírság van, és akár kényszer intézkedéseket is elrendelhet a hegybíró azért, hogy megakadályozza a fertőzésnek a továbbterjedését. Hiszen Somlónak is pont az a egyik érték, hogy ökológiai művelésű, tehát egyszerre nem lehet egyébként sem sokat megoldani, és pont ez a különlegessége és értéke annak a kis hegynek. De tudom, hogy Badacsonyban is, a Zalában meg már délről jön fölfelé a kór, tehát ez egyre nehezebb helyzetet eredményez a dél-balatoni borvidékeken is, tehát erőteljesen küzdenünk kell érte. Az első dolog szerintem az, hogy a szőlőtermesztőket, borászoknak a figyelmét ráirányítsuk erre. Hogy nem lehet most már elmenni mellette. Azon, aki kell vágni a tőkét, a minisztérium tervez egy olyan beavatkozást, amely ezt a pótlást lehetővé teszi, hogy telepítési támogatást adunk annak, aki megelőzési célból vagy védekezési célból kivágja a szőlő területét, és ezért mi hajlandók vagyunk egy újra telepítési támogatással támogatni őt, mert az a célunk, hogy megmentsük a magyar borvidéket, hiszen nehogy egy újabb szőlővész söpörjön végig a magyar ágazaton, mint amit ugye már egyszer megtapasztaltunk.
Nyilván, ha ki kell vágni a tőkéket, azért kell 1-2-3 év, amíg az újratelepítés termőre tud fordulni, igaz?
Természetesen persze ez így van, de gyakorlatilag ugye a fogyasztói ízlés is változik, tudnak alkalmazkodni, tehát aki élni akar ezzel a lehetőséggel, annak ajánljuk figyelmébe. De az első mindenképpen a megelőzés. Tehát föl kell számolnunk azokat az ültetvényeket, amelyek nincsenek művelve. Itt számot vetettem azon, hogy bizony a Nemzeti Földügyi Központ tulajdonában is vannak olyan szőlőterületek, amelyek még nem kerültek gazdához, nem keltek el. Akár hagyatékból, akár kárpótlásból hozzánk került területek, amelyeknek bizony sürgősen gazdát kell találni, mert az aztán lenne a legnagyobb szégyen, hogyha pont állami területről terjedne tovább ez a kabóca is, meg maga ez az egész kór, amit okoz. Ezért fölgyorsítjuk, előtérbe hozzuk ezen szőlőterületek értékesítését, hogy gondos gazdakézbe tudjuk adni ezeket a területeket, és megindul az a oktatói, tanácsadói folyamat, amely minden hegyközség tagot fölhív arra, hogy sokkal nyitottabban járjon el, nyitott szemmel járjon el. Ne próbálja meg eldugni, elbagatelizálni az egészet, hanem ahogy meglátja, egyszerűen vágja ki ezt a tőkét, próbáljuk megfékezni, ahogy csak lehet. De egyébként a legjobb védekezés ellene a gondozott szőlő. A gondozott, és ugye nem véletlen tartja az a mondás, hogy a gazda szeme hízlalja a jószágot, és pontosan az van, hogy a gazda szeme megóvja a szőlőtőkét ettől a betegségtől.
Haladjunk tovább az Isten csapások útvonalán. Fokozott ellenőrzéseket vezettek be, ezt néhány hete jelentette be a határmenti térségekben, különböző állatbetegségek miatt. Most éppen milyen korságok miatt van erre szükség?
Van baj, és azt szoktam mondani, hogy ugye a baj nem jár egyedül, hanem csőstül jön. Horvátországban nagyon komoly afrikai sertéspest is járvány van, és már nem csak a vaddisznó állományban, hanem sajnos a határunk 3-5 kilométeres sávján belül a házi sertés állományban is. És hát ez azért veszélyes, mert ugye a magyarok kedvenc nyaralóhelye Horvátország. Mindenki utazik, sok százezer, sőt milliós nagyságrendben. Hozzák, viszik magát a vírust, ami persze óriási kockázattal jár. Még csak nem is biztos azzal, hogy a házi sertés állományunkba érkezik be, de a vaddisznó állományt, ha fertőzi. És ugye a vaddisznóról, ha már közelebb hozzuk, és a dunántúli területeket is zárlat alá kell vonni, akkor ugye az exportunk nagyon veszélybe kerül. Tehát ezért mindent el kell követnünk azért, hogy fölhívjuk az utazók figyelmét is arra, hogy járványveszélyes területen járnak, hogy az élelmiszer maradékkal bizony rendkívüli módon lehet fertőzni. Az a bizonyos kolbász, szalámi, eldobva egy parkolóba, amit vagy egyszerűen csak az ablakot letekerve a kocsiból, és sajnos felelőtlenségből kidobni az útszélére, ott bizony a vad fölszedi, és ez már is fertőzés forrás lehet. De ami még nagyobb probléma. Törökországban több mint 100 olyan szarvasmarha telep van, amelyik ragadó száj és körönfájással érintett. Most vannak a nyári szabadságolások. A török vendégmunkások Németországból mintegy 3 millióan rajtunk keresztül mennek haza. És majd jönnek vissza. És itt megint csak az van, hogy ugye utaznak keresztül az országon, itt a parkolóknak, a megállóhelyeknek a veszélyeztetettsége. Tudjuk a szokásaikat, megáll a család, kiül a padra, ott étkeznek, ott pihennek meg ezek a családok. Ez bizony óriási veszély. Arról tárgyalunk a közútkezelővel, hogy egyszerűen kiemelt figyelmet fordítsanak, és olyan megelőző intézkedéseket hozzanak, amelyel az ott képződött szemetet külön gyűjtsük, zárt tartályba szállítsuk el, hogy egyszerűen a fertőzésnek a lehetőségét, esélyét tudjuk minimálisra csökkenteni, mert ez egy nagyon nehéz időszak. És akkor jönnek a költöző madarak. Hiszen jön a tél, délről érkeznek visszafelé a költöző madarak, és sajnos hozzák magukkal a madárinfluenza vírusát. Ez megint csak egy olyan elkeserítő állapot, hogy most, hála Istennek, békében vagyunk, most mentesek vagyunk a madárinfluenzától, de a szeptember-október, ahogy érkeznek a költöző madarak, ahogy Tatán boldogan bejelentik, hogy megérkeztek a vadlibák a tatai tóra, egy hét, és már is bejelentjük, hogy akkor Komárom térségében hol van a madárinfluenza. Sajnos ez a velejárója. Borzalmas, fájdalmas érzés, és az embernek a gyomra szorul össze, amikor ezekre gondol, és akkor kezdődik a küzdelem előről. Aminek bizony óriási anyagi vonzata is van, gazdasági kára is van, és ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy hogyan tudunk. De ezt sem nézzük tétlenül. Kezdeményeztem az Európai Unió agrárminiszterei között, és az Európai Unió állategészségügyi biztosánál is azt, hogy fontoljuk meg, mert olyan mértékű most már a madárinfluenza nyomás rajtunk, hogy gyakorlatilag ez egész évben jelen van. És az, hogy millió számra kell a víziszárnyasokat mentesítésként leölnünk, mert nem fogadja el a világ a vakcinázást, hogy ezt gondoljuk újra. És az a nehéz benne, hogy vagy mindnyájan csináljuk, vagy senki nem csinálhatja. És én arra teszek javaslatot, hogy indítsunk egy vakcinázási, megelőzési programot, hogy kezdjük legalább a tenyészállatokkal, hiszen itt értékes genetikai vonalak mehetnek veszendőbe, hogy a tojóállományt olcsuk le, hogy legalább azokat ne kelljen veszélyeztetettségnek kitenni. És erről kezdeményeztem tárgyalást, a sikere elég jól halad, az ázsiai országok tartanak még ki amellett, hogy ők nem hajlandók vásárolni vakcinázott terméket, de azt gondolom, hogy meghirdethetjük azt a programot, hogy egy 4-5 éven keresztül indítsuk el a vakcinázási programot. Csökkentsük le azt a kórokozó nyomást, azt a vírus nyomást, ami most jelen van, és majd utána tűzzük ki újra célul a mentességnek az elérését. És akkor szerintem egy helyes úton járnánk, mert most óriási gazdasági károkat idézünk elő. Csak hát ugye jönnek a virológusok, és akkor azt mondják, hogy hát ha vakcinázunk, akkor mutálódhat a vírus, és akkor a madárról átterjedhet az emberre, és akkor az megint egy olyan járványt idézhet elő, aminek beláthatatlan következménye van. Ezért itt vannak a szakmai viták is a vírus és a vakcinázás lehetőségéről, hatásairól, de én azt gondolom, hogy nem úszhatjuk meg, mert gazdaságilag arra kalkulálni, hogy 30%-kal pluszba kell telepíteni, az egyszerűen nem megy, mert a madárinfluenza vírusa kockázatosá teszi ezt az egész termelést.
Ragadó száj és körönfájás említette ezt. Sikerült azt már kideríteni, hogy az hogyan került be Magyarországra?
Sajnos nem. Úgy, ahogy nem tudjuk, hogy Németországban sem, ugye január 8-án, amikor bejelentették, hogy akkor ott mi történt, hogyan fertőzöttek meg a bivajok, és ráadásul az a furcsa benne, hogy mi nem is a német vírustörzset kaptuk el, hanem a magyar, az egy másik. Az első, ami Kisbajcson ütötte fel a fejét, ugye azt nem tudjuk, onnantól gyönyörűen le lehet modellezni, hogy honnan melyik telep fertőzte a másikat, és akkor hogyan Szlovákiába, hogy vitt át az állatorvos, és hasonlók. Tehát ezek már mind a járványügyi nyomozás eredményessége alapján, ezeket már tudjuk. De hogy került az első? Ezt nem. És ez a legnehezebb kérdés, és ez a legtalálóbb, mert nagyon jó érzés volt túl lenni rajta. Megbizonyosodni rajta, hogy nincs új kitörés. De az embernek szorul a gyomra, hogy Istenem, vajon meddig? Újabb 50 évig? Egy hónapig? 5 évig? Meddig leszünk?
Itt volt Sótonyi professzor, az Állatorvostudományi Egyetem rektora az arénában, és ő azt mondta, hogy a ragadó száj és körönfájás vírusa tökéletesen alkalmas arra, hogy egy bioterrorista használja. Ő sem mondta, nem állította, és én sem állítom, hogy ez így került be. De vizsgálták, vagy vizsgálják azt a lehetőséget, hogy ez szándékosan került be, sikerült, hát akkor ezek szerint nem sikerült sem igazolni, sem cáfolni?
Vizsgáltuk. Voltak is ilyen jellegű információk, de nem voltak hivatalosak az információk. Az a probléma, hogy ahonnan származtak ezek az információk, nem voltak hajlandók papírra vetni és hivatossá tenni. Hiszen nyilvánvaló, ha valaki ilyet leír, annak óriási következménye van. Ezért csak feltételezések és hipotézis van, és ugye nyilván, mivel nincs észszerű ok, indok, ezért ugye ezek a gyanúk egyre erősödnek, és egyre inkább felerősödnek, de nem lehet hivatalosan ilyet kijelenteni, mert nincs megerősítve ez a dolog, hiszen ha ezt valaki hivatalossá tenni, annak rendkívül súlyos nemzetközi következményei volnának.
Akkor beszéljünk arról, ahol van mozgásterük, valahogyan védettebbé tudják tenni, és mi ebben a kormányzati szerepvállalás, ha van az állattartó telepeket az olyan vírusok és az olyan típusú kórokozók ellen, mint például a ragadó száj és körömfájás, amitől, ezt én is tudom állattartó barátaimtól, alaposan elszoktak, nem számoltak ezzel, fél évszázada nem volt.
Így van, hiszen 50 éve nem volt ilyen. Ezért az emberi ösztön a védekezésre az bizony lanyhult. Ha csak behunjuk a szemünket, akkor láthatjuk és felidézhetjük azokat a fertőtlenítő teknőket, vályukat, ugye, ami a bejáratnál volt, hogy abba a gaznőt, abba a fertőtlenítő folyadék évtized óta nem volt, és lehetne sorolni ezeket a kérdéseket. Amikor még tanultunk állathigiéniát vagy állatbetegségek című tárgyat, akkor ugye megvolt, hogy a kerítés vonalában mit kell építeni, a kerítés vonalán belül és a kerítés vonalán kívül minek kell lenni, milyen útvonalakat kell kialakítani. És ugye ezeket már elaludt ez a félelemérzet az 50 év alatt, és most ezeket mind föl kell erősíteni. Akkor, amikor azt kértük a gazdáktól, hogy bizony vezetni kell a belépési naplót, akkor az teljesen fölösleges hercehurcának, bürokratikus akadálynak tekintették a gazdák, és most már kezdenek rájönni arra, hogy muszáj, hogy legyen kerítés, hogy az a kerítés jó legyen, hogy bizony ki kell alakítani úgy a tej átvevő helyet is, hogy az a kamion, amelyik három telepről gyűjtögeti össze, és a negyedik pont az érintett telep, hogy ne hurcolja az esetleges fertőzést egyik telepről a másikra, hanem be se jöjjön a telepre, hanem legyen egy kerítésen kívüli átvételi pont. De ugyanezek a takarmányos kocsiknak a kérdése. Vagy gondoljunk bele, ami külön speciális eset, a körmülőbrigád. Ugye, az egy néhány főből összeverődött szakmai csapat, és egyik telepről megy a másikra.
És dolgoztam ilyenben.
És mikor írták elő számukra, ugye, hogy akkor csak más ruha, csak fertőtlenítés után, ugye, nem volt, de ezeket most kell. És nagyon szigorúan kell, mert azt látjuk, hogy egy-egy tenyészűsző, egy-egy jó genetikájú tehénára 1 millió forint, vagy 800 000 forint. Tehát hatalmas összegekről beszélünk. És mivel itt koncentráltan sok állat van jelen, 1000, 2000, 3000 jószág egy helyen, hát bizony azért ez milliárdos kár abban a pillanatban. És arról nem is beszélve, hogy akkor nincs meg a napi tejbevétel, és nincs semmilyen más, tehát ez egy óriási nehézséget idéz elő. Ezért az éberség, a járvány elleni védekezésnek a színvonala kell, hogy növekedjen az állattartók esetében is. A szabályok nem papírra valók, hanem az életben végrehajtásra, és most ezen a vonalon megyünk. Nyilván a kártalanítás kérdéskörébe is ezért is tettünk be egy plusz 50 millió forintos lehetőséget, segítséget az újrakezdőknek, hogy minden olyan hiányosságot, amely a járvány védekezéshez neki kellene, azt ki tudja pótolni, ki tudja egészíteni, és azt ne a saját pénzéből tegye meg, hanem ebből a kártalanítási újrakezdési támogatásból.
Átfutottam az aktuális pályázataikat, ezekről mindenféleképpen szeretném, hogyha röviden beszélnénk. Állattartó telepek fejlesztése. Ez mennyi pénz, kik mire használhatják föl?
Ez egy nagyon nagy sikerű, nagyon jó pályázatunk, hiszen 200 milliárd forintos kerettel hirdettük meg, két külön alapba, a kicsik számára 50 milliárdos keretet, amely azt jelentette, hogy 200 millió forintos felső plafonnal pályázhattak, és a nagyobb gazdák számára, mint egy 150 milliárd forintot, ahol 5 milliárdig pályázhattak. Olyan sikeres volt a igénybevétel, a jelenkezés, hogy 850 milliárd forintot pályáztak összesen. És mi ezt érzékelve úgy döntöttünk, hogy igyekszünk kielégíteni minden érvényes pályázatot eredményesnek szeretnénk hirdetni, átcsoportosítjuk a forrásokat, azért, mert azt gondoljuk, hogy ez az ATK-s pályázat, az állattenyésztési telepek korszerűsítése, ez a jövő 21. századi agráriumának az alapját képezi Magyarországon. Hiszen az utóbbi évtizedben elcsúsztak az arányok a növénytermesztés felé. Láttuk azonnal, hogy egy piacváltozásnál egy ukrán hatás mennyire egyből tönkre tudja tenni a piacot, de hogyha az apáinktól tanult módszer szerint ugye a gabonát bőrébe értékesítettük volna, akkor nem lettünk volna kitéve annak, hogy az ukrán búzaszem a magyar búzaszemmel versenyez. Tehát ezért az ATK-s pályázat nagyon fontos. És akkor itt építkeznünk kell, hogy hogyan lesz a hozzáadott érték és a magyar mezőgazdaság versenyképességének növekedése. És jött az egyik legfontosabb pályázatunk ebbe a ciklusba, az ÉLIP, az élelmiszeripari telepek, üzemeknek a pályázata. Itt is 200 milliárd forinttal hirdettük meg, itt is 50 és 150 milliárdra bontottuk, tehát kicsiknek és nagyobbaknak, komplex beruházásra is, és itt is hatalmas túljelentkezés, mint egy 705 milliárdra érkezett az igény, ami azt jelentette, hogy itt is szeretnénk átcsoportosítani, és a lehető legtöbbet kielégíteni, hiszen a versenyképességhez, a GDP növekedéshez, a magyar gazdaság újraindításához az élelmiszeriparnak stratégiai szerepe van. Ráadásul az egészet azt teszi lehetővé, hogy akkor, amikor azzal szembesült a magyar kormány, hogy Covid, háború, energiaválság, szankciós politika, belső piac összeomlása veszélye rajtunk volt, akkor hozott egy történelmi döntést. Mindennek az alapja ez. És ezért kell nagyon büszkének lennünk. Mert a magyar kormány az egyedüli az Európai Unióban, amely a kettes pillérhez, közös agrárpolitika stratégiai terv kettes pillére, ami a vidékfejlesztés és a beruházás, a nemzeti társfinanszírozás mértékét maximális mértékűre 80%-ra emelte. Ezzel megháromszorozta a beruházásra fordítható forrásokat. Ezzel teszi lehetővé azt, hogy 7 év alatt 21 évet menjünk előre. Hogy be tudjuk hozni azokat a hátrányokat, amit elszenvedtünk korábbi kormányok intézkedései miatt. Hiszen ugye 90-ben az élelmiszeripar privatizációja nem sikerült, hiszen bezárták, leépítették, visszatolták az agráriumot a nyersanyagtermelő szintre, ugye ez a legkisebb jövedelmezőséget biztosít. Az első uniós ciklus forrásainak felhasználásakor egy szocialista liberális kormány volt hatalmon. Ott nem a gazdaságfejlesztést tekintették alapnak, hanem a szociális támogatásokat. A lengyelek ugye ekkor húztak el mellettünk, mert ők gazdaságfejlesztésre tették. Na most mi pontosan ezeket a dolgokat szeretnénk bepótolni. És ezzel, hogy egyedül a magyar kormány tette hozzá a 80%-os nemzeti társfinanszírozást, ami azt jelenti, hogy 100 euróból 80-at a nemzeti kormányad, és csak 20-at tesz hozzá az Európai Unió. Ez teszi lehetővé azt, hogy 2030-ra a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar az Európai Unió dobogósai közé az élvonalba fog tartozni, hiszen minden hátrányunkat le tudunk dolgozni, és szerencsés fordulatok is vannak, mert addig még Nyugat-Európában a különböző zöld mozgalmak, társadalmi aktivisták hatására az iparszerű mezőgazdaság, a nagyüzemi állattenyésztés lefelé épülőben van, ugyanakkor a fogyasztás mértéke pedig nő, akkor mi ezt a piaci szegmenst, ezt a piaci rést be fogjuk tudni tölteni, és ez ad nekünk egy nagyon jó lehetőséget a gazdasági növekedéshez.
Ez egy jó végszó lenne, de nem ez lesz a végszó, mert nem fogom elengedni egy kicsit könnyedebb téma nélkül, de nagyon fontos téma. Rábukkantam egy előterjesztésre, hogy módosítani akarják a magyar élelmiszerkönyv sörre vonatkozó előírásait. Higgy el, hogy többen fölkapták a fejüket a szerkesztőségben. Mit fognak csinálni?
Azt hiszem, hogy az a legfontosabb dolog, hogy tudjuk, hogy mit is iszunk. És az, hogyha sör, akkor abban most lesz kukoricamaláta, vagy nem. Ugye ez egy nagyon-nagyon fontos kitétel, és ezt szeretnénk szabályozni. Szeretnénk föltüntetni, amely egyre inkább sajátosságai most már a sörgyártóknak is, hogy hazai alapanyagot használnak. Presztízs, verseny, hogy soproni sörgyár az magyar Árpád ő vásárol, magyar komlót vásárol, és azt akarja, hogy úgy legyen. És ott jön a többi sörgyártó is, és szeretnék ezt elérni. Ez nekünk is egy új szegmens. Nem véletlen, hogy elindult a magyar komló termesztés. És ez megint csak egy olyan újdonság, ami nem volt korábban. És egy új lehetőséget ad, mert szélesíti, színesíti a termékspalettát, kialakul egy termőtáj Kastélyos-Dombó környékén, és ez hozzásegít bennünket ahhoz, hogy ott abban a régióban megélhetést tudjon adni a gazdáknak. Adjuk a támogatást, azt szeretnénk, hogy a termeléstől a feldolgozásig ez mind meglegyen. És akkor jön a forgalmazásnál is egy szabály, hogy egyszerűen a kézműves söröknek adjunk előnyt, hogy ne lehessen az, hogy a nagy multimárkák kiszorítják és eluralják a piacot, ezért a kereskedelem számára is kötelező lesz felületet biztosítani a kézműves termelőknek. És pontosan ez a fogyasztók érdeke, hiszen ez helyi megélhetést, helyi gazdasági növekedést, ez mind magyar, ezek a kézművesek rendkívül jó élvezetet nyújtanak, hiszen itt aztán annyi kísérlet folyik, annyiféle egyedi íz jelenik meg, amit szerintem érdemes kihasználni mindenkinek. És itt jön az a rácsodálkozás, ami egyébként minden magyar terméknél ott van. Hogy akkor, amikor fogyasztjuk, és mondjuk ha zöldségről, gyümölcsről beszélünk, a szezonjába fogyasztjuk, akkor rájunk arra, hogy Istenem, milyen finom. És hogy mennyi pénzt elpazarolunk azért, mert márciusban vagy februárban akarunk kajszibarackot enni, hogy sárgadinnyét akarunk enni a karácsonykor. Lemondunk arról az élvezetről, amit szezonban tudunk elérni. Lemondunk arról, hogy a miénket fogyasszuk. Lemondunk arról a minőségről, arról a biztonságról, amit igazából a magyar termék jelent. Sokszor kapjuk a vádat, hogy itt semmi nem terem meg Magyarországon, minden import. Hát ez a felületesség. Mert mindig ott van a polcon a magyar termék is. Csak az Európai Unió egyik előnye, ha szabad ilyet mondani, a szabad kereskedelem. Az áruk szabad forgalma. És az, hogy az üzletek élnek a termékválasztás bővítésével, azzal, hogy sok helyről, sok félék közül válaszunk, ez egy érték. De el kell jussunk odáig, hogy tudatos vásárlók legyünk, hogy keressük a magyar terméket. Mert abban nem csalódhatunk, az biztos minőségi, ráadásul nem csak arról szól, hogy most melyik doboz tejet veszem le, hanem ha azt a tejet veszem le, amit magyar termelő állított elő, akkor ott megélhetést, gazdasági növekedést tudok előidézni. És ez egy végtelen fontos kérdéskör, hogy ezzel mindig éljünk, mert akkor nem lehet csalódni. És ugyanígy, ráadásul a magyar terméknek is helye van külföldön, hiszen mindenből szinte dupla annyit állítunk elő. És ezért nekünk, ha tudatos vásárlók vagyunk, akkor egy olyan előnyünk van, amelyel foghatót nem találkozik egyetlen egy más ország sem. Ezt gondoljunk el, egy termék sok ezer kilométerről ideutazva milyen minőséget, élvezetet képvisel, vagy amikor reggel megveszik a nagybani piacon, délután már ott van az áruházban, és én a kora esti órában már haza is vihetem, és élvezhetem a magyar termelők munkáját. Kívánom, hogy ezt minél többen élvezhessék.
Én pedig köszönöm, hogy itt volt az Inforádióban, az Arénában Nagy István agrárminiszter. Köszönöm.
Köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, az Arénát meghallgathatják az Infostart oldalán, és megnézhetik a YouTube-on, iratkozzanak fel a csatornánkra, mert akkor értesítést kapnak az új beszélgetésekről. A műsor elkészítésében Módos Márton, Szécsi Ágnes, Illis László és Pauli Zoltán segített. Én Herceg Zsolt vagyok, köszönöm, hogy figyeltek ránk.